Frivat Ferenccel, a Biokos Erőkamagazin felelős szerkesztőjével ma a gyümölcsökről, a déli gyümölcsökről fogunk beszélgetni, a bióról, illetve a nem bióról, mi a különbség, hogyan kezelik őket, és ezeknek mik a kockázatai. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem tudom, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a bió, illetve a nem bió déli gyümölcsöket, azon túl, hogy mondjuk ki van rakva, és bioboltban nyilván az kapható, áruházban meg vagy az kapható, vagy nem. Gondolok itt a múlt heti beszélve a formát és a paradicsom történetére.
Friss állapotában gyakorlatilag külső szemlélő nem nagyon tud különbséget tenni a kettő között. Mondjuk, hogy egy hétig kitesszük a konyhaasztalra, vagy a lakás más egyéb helyére, akkor rögtön megjelenik a különbség, hiszen míg az egyik az elkezd laszolódni, és akár egy fél évig is ott hagyhatjuk, csontkeményre szárad, ez a nem bio narancs. A bio narancs bizony egy nagyon rövid időn belül elkezd penészedni. Hát ez abból adódik, hogy a nem bio narancsot nem kezelik semmiféle felületkezelő védőanyaggal, mint amit a hagyományos termesztéseknél megtesznek. De azért a forrás a lényeg, tehát hogyha ellenőrzött bioboltban vesszük tanúsított bioterméket, mert hogy a narancs is tanúsítva van, akár rekeszbe érkezik, akár hálóban, zacskóban, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez bio narancs. Most a bio narancs meg a nem bio narancs között ugyanaz a különbség, mint általában más biotermény között, hogy műtrágyák szigorúan tilosak, tehát csak szerves trágyával lehet trágyázni. És egyébként a narancs esetében, ugye a narancs légy az egy nagyon erős kockázati tényező, amire az irdatlan nagy monokultúrában termesztett nem bio narancsoknál föl is készülnek, tehát ezeket preventív módon, ha kell, ha nem, nyomatják rá a vegyszert, hogy ne jelenjék meg ez a kártevő. A bio narancsnál nyilván vannak szelidebb szerek, amikkel ezt meg lehet oldani.
Nem csak a narancsról beszélünk, hanem a déli gyümölcsökről is. Mindegyik távolról érkezik, függetlenül attól, hogy bio vagy nem bio termékről van szó. Utaztatni kell. A nem bio esetében az biztos, hogy éretlenül szedik, és valamelyik kikötőben, ami közelesik a célországhoz, érlelik, vagy adott esetben a célországban. A bio esetében is így.
A bio esetében mondjuk a narancsot nem igen szoktak érlelni, a citromot azt egy kicsit, a banánt azt meg rendesen. Tehát ez a bióra is ugyanígy érvényes. Nem ez
akkor a... mi a különbség?
Hát ebben semmi. Ebben nem különbség van, hiszen mindegyiket etilengázzal érlelik. Egyébként az etilengáz az teljesen természetes anyag, hogyha egy almát gúlába rakunk a pincébe betárolva, akkor ugyanúgy etilengáz fejlődik. Ezért szokták is egyébként ilyen házi módszerekkel a kevésbé érett banánt vagy kevésbé érett citromot almával közös zárt helyre tenni, és akkor az alma segít érni a déli gyümölcs barátait, úgyhogy ez így egy megoldás. De egyébként iparilag pedig ugyanolyan érlelő kamrákban érlelik. A narancs az igazából nem esik át ezen az érlelési fázison, hanem azt frissen szállítják. Na most ugye a fuvarról beszéltünk, tehát minél messzebbről hozzák, azért ez annyival környezetpusztítóbb megoldás, hiszen a frissesség megőrzése érdekében ezt repülővel szállítják, ami egyrészt költséges, kerozin, széndioxid hatás, tehát azért ez eléggé kevésbé környezetkímélő módszer.
Méretbeli különbségek vannak a gyümölcsök között, attól függően, hogy bio vagy nem bio?
Nincs. Ez fajta dolga. Alapvetően fajta dolga, hiszen a narancsból ismerünk legalább 4-5 fajtát, ami egyébként élési sorrendben is állítható, egyébként nagyságra is jellemző. A navel vagy navelina típusú narancsok, ezek a vastagabb héjúak, ezek szaftosabbak, édesebbek és magnélküliek, ezek a legkedveltebbek, egyébként a legdrágábbak is. A vérnarancsokat, azokat főleg lépréselésre használják, annak már vannak magjai, ennek közepes mérete van, ilyen a tarokkó, a móró, és aztán vannak a szőke narancsok, mint például a Valencia vagy az Oval, vagy a Salustina, ezek nagy méretű narancsok, ezeket erről lehet felismerni. A magyarok inkább úgy szoktak különbséget tenni, hogy vannak izraeli narancsok, görög narancsok, spanyol narancsok, és akkor ez nagyjából a méretet is behatároz, ha bár nem attól függ, hogy honnan származik, hanem a fajtától.
Más déli gyümölcsnél, mondjuk banánnál vagy citromnál méretbeli különbség ott sincs akkor.
Hát a bio és a nem bio között nincs. Hát a banán is, ugye az egy hűtő név, amiből mi ezt az úgynevezett királybanánt, ezt a nagy méretű banánt szoktuk fogyasztani. Vannak egészen aprók, különböző trópusi országokban nagyon közkedvelt, ezek nem bírják a szállítást, nagyon hamar beérnek, viszont rendkívül aromásak, illatosak, de hát azért az európai emberek ezt nem nagyon ismerik. A biobanánokat is ugye másról lehet fölismerni, mert ezeket nem monokultúrában termesztik, hanem vegyes kultúrában, tehát gyönyörűek ezek. Én egyszer részt vettem egy ilyen banánületén látogatáson, ahol a sorok között az aljnövényzet az gyakorlatilag haszonnövényből áll, tehát vegyes kultúrában termesztik a banánt is, sőt az elhalt öreg régi banántöveket beforgatják zöldtrágyaként, és akkor ez pótolja a szerves anyagot, tehát nem kell műtrágyát érezni.
Találkozhatunk olyan feliratokkal, hogyha jól megnézzük, vagy föl van tüntetve a csomagoláson, vagy pedig már láttam olyat, hogy a boltban ki is volt írva, hogy felületkezelt, nem felületkezelt. A bionál ez előfordulhat-e?
Bionál nem fordulhat elő, illetve az, hogy felületkezelt, azt nem szokták kiírni. Azt szokták írni, hogy nem felületkezelt, és akkor mi mindig gyanakodhatunk, de egyébként a nem felületkezelt.
Én láttam már, hogy ki volt írva, hogy felületkezelt. Az üzlet dicsőségére.
Hát azért az üzlet dicsőségére legyen mondva, hogy a negatív dolgokat is említ, így lehetne majd a GMO-nál is ugyanezeket fölhozni. De egyébként a viaszolás az megengedett a bioban is, hogyha ez természetes viasszal végzik, tehát karnalba viasszal. De ugyanakkor a kőolajszármazékokból eredő viaszokat azok a szigorúan tiltja a biorendelet. Most noha nem csak déli gyümölcsöket, hanem a spanyol szamócát is, meg minden érzékeny gyümölcsöt azt lekezelnek viasszal azért, hogy jobban bírja a szállítás. Ez persze nyilván, hogy egészségkárosító.
Azon gondolkodom egyfolytában, hogyha vannak más módszerek is arra, mint amit a nagyiparban, vagy a tömegtermesztésben, vagy gyártásban használnak, akkor miért nem azt használják? Tehát, hogy miért nem a viaszt használják, miért kezelik más anyaggal? Ennyivel drágább?
Hát sokkal drágább és macerásabb. Szóval azért a karnakból viasznak sokkal kisebb az elérhetősége, drágább, és ennél jóval egyszerűbb. Tehát egyszerűen az ár nem bírja el. Olyan iszonyatos árversenyben van az egész élelmiszeripar, de hát szerintem minden, ami fogyasztható, hogy ott, ahol nincsenek szigorú szabályok, mint a bioban, ott gátlás nélkül a legolcsóbbat használják. Teljesen mindegy, hogy ez milyen eredménnyel jár.
A nem felületkezelten kívül még ki szokták ezt is írni nyilván a jobb eladhatóság miatt, hogy natur vagy kezeletlen egy gyümölcs, mondjuk egy citromnál ez gyakorta előfordul.
Igen, ez mondjuk öröm a szempontból, hogy nincsen a külső héja az bifenillel kezelve, ami egy elég agresszív gombaölőszer, nyilván azért, hogy ne gombás, hogy illetve ne penészedjék ott meg nagyon rövid idő alatt. De most ezeket nem szabad lereszelni, nem szabad a héjukat se süteménybe, se bóléba, se semmiféle módon fagylalva
fölhasználni. Még akkor sem, hogyha jó alaposan megmostuk?
Teljesen mindegy, hogy megmostuk-e, mert ezek felszívódó szerek. Tehát a bifenil is, ez nem csak a fetére tapad, tehát nem kontaktszer, hanem beszívódik a gyümölcs héjába. Na most elegendő, ha a héjába beszívódik, ugye mi azt reszeljük. Viszont a biocitromokat meg nyugodtan lehet használni, tehát az kínálja magát.
És még van egy fontos kérdés, amit direkt a végére hagytam. Függetlenül attól, hogy milyen déli gyümölcsről van szó, azért fontos megemlíteni, ha bár már korábban beszéltünk róla, hogy nem véletlenül szezonális gyümölcsökről van szó, tehát az alma nem véletlenül ősszel kapható, illetve a különböző déli gyümölcsök vagy különböző gyümölcsök akkor jók elfogyasztani enni őket, amikor a szezonjuk van.
Így igaz, de most ebben nincs olyan nagy ellentmondás, mert végül is ezek a déli gyümölcsök pontosan a...
De kapni mindig,
na most persze Európában, Európa déli részén, vagy Afrika északi részén, tehát ebben az övezetben általában novembertől márciusig, áprilisig tart a déli gyümölcsök szezonja, a citrusféléknek a szezonja. Most az ezen kívül esőt azt a föld másik feléről hozzák, Dél-Afrikából. Na most ott azért az már sokkal nagyobb gondot okoz, tehát annak az irdatlan távolságnak az áthidalása. Hát ha csak nem akarnak fantasztikát ráterhelni a gyümölcsre, hogy repülőn szállítsák, akkor hajózni kell, a hajó meg az utóélelést igényli, tehát ez megint minőségromláshoz vezet. Tehát jobb, hogyha nyáron egyáltalán nem érdemes déli gyümölcsöt venni. A téli hónapokban egy jó vitaminpótló.
Rengeteg gyümölcs, ami meg lehet
ödni, az őszi barack,
tehát a málna.
Ezekkel a déli gyümölcsök föl sem tudják venni a versenyt, ezek olyan finomak.
Egyébként ezzel nem azt mondtam, mert hogyha az emléania miért nehetne szezontól függetlenül is mondjuk akár egy dinnyét, ha megkívánja, mert megteheti. Csak nem arról van szó, hogy nagyon.
Nem is ez a baj, meg hogyha valaki beteg és megkívánja, ugye szokták mondani, hanem akkor, amikor ez trendé válik meg, szokássá, meg egyfajta új irányvonallá, azzal van baj.
Frivat Ferenc, köszönjük szépen.
Tálaló. Kalandozások a gasztrómia világában.
Ez volt már a Tálaló, az Inforádió gasztronómiai magazinja. Amennyiben kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, hívják hétköznap a 483-2626-os telefonszámot, vagy írjanak a tálalókukac@inforadio.hu e-mail címre. Legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket. A szerkesztőt, Rezsek Győzőt hallották. Viszont hallásra!